Üdvözlöm kedves nézőinket! Új adással jelentkezik a Nagyító Média Családunk politikai háttérműsora szokásos vendégünkkel, Kollek Zsolttal. Szervusz Zsolt, üdvözöllek!
Szervusz Krisztián, én is köszöntöm a kedves nézőket!
Egy héttel ezelőtt ugyanebben a stúdióban ültünk, és arról beszéltünk, hogy Igor Matovics kormányfő megígérte, hogy a potenciális aknákat, a szópárbajokat most már nem hozzák nyilvánosság elé, ami a kormánykoalícióban kirobban. Hát ehhez képest hétfőre, kedre úgy tűnik, hogy ez az ígéret be is futcsolt, hiszen megint egy kormánykoalíciós konfliktus kellős közepén, micsoda gyönyörű alliteráció, egyébként ez nem is volt szándékos, megint egy kormánykoalíciós konfliktus kellős közepén ülünk, megint a SASZ és megint az Olano a konfliktus egy-egy oldalán, és most egy új szereplő talán, Branislav Gröling oktatási miniszter, aki úgy tűnik, legalábbis ezt állítja Matovics, majd mi pontosítjuk, nem tudta megszervezni, hogy a diákok, a gyermekek visszatérhessenek az iskolapadba. Vannak arra utó jelek, hogy tulajdonképpen nem is sikerülhetett neki.
Az az igazság, Krisztián, hogy meg kell cáfoljalak.
Na.
Igor Matovics nem azt ígérte, hogy nem lesznek konfliktusok, azt ígérte, hogy a kommunikációján fog változtatni.
Igen.
És annyiba ez meg is változott, hogy az üzengetés és az erős szavak azok ezúttal elmaradtak, viszont kész tények elé állították az SZSZ politikusait, akik egy kész tervvel érkeztek a válságstáb ülésére, viszont mint kiderült, nem volt meg a támogatottsága a partnerek részéről ezeknek a felvetéseknek. Gondolhatunk itt az iskolák megnyitására, vagy akár korábban Szulik járványkezelési tervére. Tehát valóban ott tartunk, hogy az Olano és az SZSZ külön meccse most akadályozza a koalíció döntéseit, a döntések meghozatalát.
És meg hát a járványvédekezést is.
És ebből következően, miközben súlyosbodik a járványhelyzet, nem lehet igazából megfelelően kezelni, hiszen a kormány döntésképtelen. Persze ez az állítás azért talán túlzó, jelenleg nem hoztak döntéseket, viszont érvényben hagytak korábbi döntéseket, hiszen az is egyfajta járványkezelési stratégia, hogy nem nyitják meg az iskolákat.
Igen.
Hiszen ha megnyitják, akkor annak olyan előfeltételeket kell teremteni, hogy miközben a mobilitást növelik, tehát ugye a járványnak az egyik alapszabálya, hogy minél többen érintkeznek egymással, annál könnyebben terjed a fertőzés. Tehát ha ezt nem tudják megakadályozni, kiszűrni, akkor valóban még ez az elfogadható megoldás, hogy nem nyitják meg az iskolákat. Ugye emlékezhetünk, Gröhlingnek az volt a felvetése, hogy a diákok és a tanárok 70%-át lehetséges letesztelni, ugyanis az elsődleges elvárása a kormányfőnek, és valóban ez lenne a tökéletes megoldás, az lenne, hogy minden diákot leteszteljenek, és csak azok vehessenek részt az iskolai oktatásban, akik negatív teszteredménnyel rendelkeznek.
Sőt,
a többieknek
bocsánat,
maradna a távoktatási forma.
Sőt, hát a szülőkről is szó volt. 1,8-1,9 millió embert érintett volna a tervek szerint ez az iskolai tesztelés.
Igen, egy-egy szülőt a feltevések szerint szintén leteszteltek volna. Viszont hozzá kell tegyem, ugye valóban kétséges, hogy hogyan lehet mindezt megoldani. Hiszen a Gröling érvelésében sok igazság van. Sem az oktatási tárca, sem a fenntartók, legyen szó az önkormányzatokról, nem rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy megfelelően képzett egészségügyi dolgozókat ilyen nagy számban rendelkezésre bocsássanak.
Hogyne.
És hogyha igaz az a felvetés, hogy az egészségügyi tárca, hogy diplomatikusan fogalmazok, nem adott meg ehhez minden segítséget, akkor innentől kezdve valóban egy rókafogta csuka helyzetről beszélhet.
Bocsánat, csak hogy perspektívába helyezzük a nézőknek, 3-4 ezer iskoláról volt szó eleinte, hogy annyi tanintézményben lenne tesztelés, úgyhogy a tanintézmények, az iskolák biztosítják a személyzetet ehhez.
Igen, ugye az az elsődleges elvárása a kormányfőnek, kiindul még a közösségi tesztelésben, emlékezhetünk, ott is ilyen felvetése volt, hogy oldják meg maguk az intézmények, a szolgáltatók, hogy biztosítsák ezt a tesztelést, és legfeljebb logisztikai támogatást adna hozzá a kormány.
Hát meg anyagit, igen.
Kétségtelenül magát a tesztet is biztosítanák. Most jelenleg ott tartunk, hogy Matovics miután érzékelte azt, hogy ez a döntésképtelenség azért az ő kormányfői renoméját is aláássa, hosszú idő után, az ő esetében hosszú idő után újra a sajtó elé állt, sajtóképviselő elő állt, és hát az általad említett módon kritizálta az oktatási tárcát, és úgy fogalmazott, hogy saját kézbe veszi.
Igen. Ha már ti nem tudtátok, majd én megoldom.
Iskolák megnyitásának a kérdését. Egy pilot tesztelést helyezett kilátásba. Néhány iskolát, többek között a saját lányának az iskoláját is ilyen kísérleti helyszínné teszik majd a hétvégén, hogy megnyithassák a következő héten az iskolákat, ezeket a kiválasztott iskolákat. Ugye Matovics itt elmondta, hogy ha ez lehetséges ez a folyamat, akkor országosan is megoldható lesz, bár azt nem pontosan értem, hogy néhány kiválasztott iskolában, ha meg lehet oldani, miért következik ebből több
Persze.
ezer iskolában is ugyanez megoldható, hiszen pontosan a mennyiség kérdése az, ami bizonytalanná teszi az egész országos tesztelét, vagy akár ezeket a közösségi teszteléseket. Én úgy érzem, hogy itt most egy nagyon kemény politikai harc tanúi vagyunk, viszont a felelőtlenség talán jó szó, hogyha használjuk ebben az esetben. Egyébként minden fél részéről, tehát azért nem minden felelősséget hárítsunk a kormányfő nyakába. Nyilván érezzük az SZSZ részéről is, hogy azért ahol lehet visszaszúr. Gondoljunk
Persze.
arra, hogy Szulik lemondja az antigéntesztek megrendelését.
Igen, de mire hivatkozott? Ugye ő azt mondta, hogy a hatályos közbeszerzési törvények értelmében képtelenség beteremteni annyi antigéntesztet.
Van egy újabb érve, ugyanis meghirdették ezt a közbeszerzést, és le is állították másnap. Ugye úgy tűnt, hogy még karácsony előtt lesz egy kör, hiszen december közepén,
Igen.
december 10-valahányadikára egy határidőt szabtak, hogy addigra leszállítsák ezeket az antigénteszteket, viszont ellentmondás mutatkozott az egészségügyi tárca eredeti előírásai és a kormányfő által elvárt minőség között. Ugye most újabb szereplők jelentek meg az antigéntesztek piacán, és most már nagyobb hatékonyságot, nagyobb pontosságot ígérnek ezek a szereplők, és erre hivatkozva azt mondta Szulik, hogy hát akkor az egészségügyi tárca eredeti felvetés az már elavult, ezek nem pontosak azok, hogyha nem kellően pontosak a tesztek, ha ennek megfelelően rendelnek, és ő teljesíti a kormányfő elvárását, mondta egy fél mosolyal az arcán. Szóval érezzük, hogy ide-oda megy ez egymás akadályoztatása, és ennek a vége az, hogy egyelőre megköti a kezét a kormány, és valóban, amikor szükségszerű, nem tudnak újabb hatékony döntéseket hozni a járvány föltartóztatására.
Rossz hiszeműek vagyunk, ha némi szándékosságot vélünk itt felfedezni, akár Igor Matovics feladatkiosztásában Gröhlingnek, hogy oldja meg az iskolai tesztelést, amiről talán tudta, hogy nem biztos, hogy sikerül, illetve Szuliknak ez a hátratett kéz, és azt mondja, hogy nem akarok Matovicssal szembe menni, úgyhogy inkább nem szerzem be a szükséges teszteket típusú megnyilvánulásokban, vagy itt mindenki a lehető legjobban jár el.
Az az érzésem, Krisztián, hogy néha a politikai elemző feladata az hasonló az óvónénéhez, hiszen azt látja, hogy az általa elemzettek, vagy illetve gondozottak, utóbbi az óvónéni, hasonlóan tudnak viselkedni. Tehát azért ne gondoljuk túl a politika szereplőinek a motivációit ebben az esetben sem, itt nyilvánvalóan, hogy is fogalmazzak, az egók harcát látjuk, és ennek megfelelően tűnik sok esetben gyerekesnek ez a viselkedés, de annyit talán szögezzünk le, hogy politikai szempontból ez nem haszonelvű működése, semmelyik szereplő részéről. Egyenlőre ez inkább Szuliknak kamatozik, hiszen
Igen.
láttunk is most a héten, hogy konkrétumokról is beszélünk egy felmérést.
Igen, kedden volt, ha jól emlékszem.
Igen, ahol megkérdezték a szlovákiai polgárokat, hogy kivel elégedettek és kivel elégedetlenek a járványkezelést tekintve, és messze Szulikot nevezték
Igen.
meg ebből a szempontból a legmegbízhatóbbnak, és bizony Matovics a sor végére került a maga ellentmondásos kommunikációjával. Tehát az azért visszatükröződik a közvéleményben is. És hát jól látható a támogatottsága, a pártok támogatottságának a trendje is, erről már a korábbi műsorokban is beszéltünk, van egy jól kimutatható trend, az Olano gyengül, és az SZSZ pedig erősödik a rovására, tehát nyilvánvaló, hogy van egy ilyen mozgás a két párt választótábora között, és hogyha ez a folyamat tovább zajlik, így ebben a formában zajlik, ez valószínűleg Szulikéknek még egy ideig kedvező lehet, de azonban hozzátegyük, hogy részükről is egy rókafogta csuka helyzet, mert odáig nem mehetnek el, hogy a kormányt felmondják, a kormánykoalíciót felrúgják. Ugye ez a sokat mondott 2012-es eset megköti a kezüket. Valószínűleg Szulik a politikai hitelével játszik, ha még egy jobboldali kormány bukását kötik majd a nevéhez. És ezzel nagyon keményen visszél Matovics, hiszen hát azért valljuk be, olyan helyzetek elé állítja Szulikot is és Gröhlinget is, ami adott esetben bizony már komoly arcvesztéssel járhat. De úgy tűnik, hogy ebben a politikai helyzetben Szulikék, és ez esetben Gröhling is ezt inkább elfogadja, és úgy érzi, hogy ez nekik kamatozik, de a feszültség, ami a kormánykoalíción belül érzékeltő, ez más ügyekre is kihat, ilyen például a főügyész választás ügye is, és ebben is azért az mutatkozik, hogy rendkívül nehezen születik döntés.
Maradjunk még kicsit a szlovák belpolitikánál. Hát ha megnézzük az elmúlt napokban, hogy a NAKA járműveinek a károsanyag kibocsátása mekkora, akkor azt hiszem arra jutnánk, hogy régen nem volt ilyen, hiszen keresztül kasul bejárják az országot a rendőrség különleges alakulatai, és sorra vesznek őrizetbe olyan korábban érinthetetlen hitfigurákat, mint a volt rendőrfőkapitány, ugye Milan Lucsánszki, titkosszolgálati vezetőket, az egyik a SZISZ egyik alelnökét őrizetbe vették, és akkor Hascsákról még nem is beszéltünk, aki pedig az ország egyik leghatalmasabb, vagy legbefolyásosabb oligarchájának tekintenek sokan, és hát valószínűleg az is. Mi folyik itt az elmúlt napokban? Hát egészen elképesztő hírek érkeznek.
Nem is az elmúlt napokban, hanem ez már hosszú hetekre
tekinthető
ez a folyamat vissza. Ez az ígérete volt a Matovics kormánynak, hogy ha ők hatalomra kerülnek, akkor megrendszabályozzák az igazságszolgáltatást, és elindul egy olyan folyamat, amivel felszámolják a maffia államot, ahogy ő fogalmazott. Igen.
Hát ez egy olyan ígéret úgy tűnik, amit Matovics egyelőre betart.
Igen, és itt látom a paradoxont, hogy miközben tényleg Hascsák őrizetbe vétel azért egy nagyon komoly jelzés.
Persze.
Ezzel azért bizonyos értelemben a Rubikont is átlépte, aki ezt megtette. És ilyen értelemben valóban egy kormányzati ígéret, vagy hát választási ígéret teljesítésének vagyunk a szemtanúi, ezen közben pedig hihetetlen népszerűségvesztéssel néz szembe a kormányfő, nem ebből kizárólag, hanem éppen a járványkezelésből kizárólag, és úgy tűnhet, hogy a NAKA akciói és egyáltalán a korrupció ellenes harc az most egy elterelő hadművelet. És ez csepet sem tesz jót a közvélemény előtt ennek a folyamatnak, miközben valóban egy megtisztulás zajlik az országban. Sok ember érzi úgy, hát nyilván elsősorban az ellenzéki szavazótábor, meg hát olyanok, akik ilyen-olyan okból most elfordultak Matovistól, hogy akár itt egy politikai célzatú, vagy politikai megrendelésre történő, mondjuk így rendőrségi akcióknak.
Tehát tulajdonképpen a járványkezelés kudarcairól terelnék el azzal a figyelmet, hogy itt most ilyen nagy halakat zárnak szűk akváriumba?
Nem ezt mondom, ez a látszat keletkezik.
Aha.
A szándék az már korábban megvolt, tehát semmiképpen nem, a kormány részéről nem elterelő a szándék, hiszen az a szándék megvolt már a választásokkor is, hogyha hatalomba jutnak, akkor ezeket a folyamatokat ők végigviszik. Viszont ilyen látszat keletkezik a kudarcos járványkezelésből kifolyólag, és cseppet sem mindegy, hogy milyen társadalmi légkörben, milyen közegben történnek meg ezek a lépések. Ugyanis nagyon fontos, hogy a társadalom jogérzéke értse és megértse azt, ami zajlik. Ugyanis a megtisztulás az arról fog szólni, hogy legyen egy katarzis élménye a szlovákiai polgároknak, beleértve nekünk itt él a magyaroknak is, hogy a politikai elit megtisztulását látjuk, és egyáltalán a bűnelkövetőkkel, vagy fogalmazunk így, a szervezet felvilággal végre leszámol a rendőrség, meg hát az igazságszolgáltatás, akkor ez katarzis élmény kell, hogy kísérje. Jelen pillanatban, legalábbis mondom, széles társadalmi körökben, nyilván nem beszéltünk egy teljes országról, ennek tekintetében akár keletkezhetnek ilyen érzések is. És hát valljuk be, amikor a válságstáb ülésére vár az ország közvéleménye, hogy végre döntés születik az iskolák megnyitásáról, aznap razziáznak a Penta székhelyén, azért valljuk be, hogy kommunikációs szempontból legalábbis fölmerülhet ilyen lehetőség. És amikor Mikulec belügyminiszter egy rögtönzött sajtótájékoztatón elmondja, hogy az iskolák nem lesznek megnyitva, mert elutasították a Gröning miniszter tervét, akkor egy fél mondattal az újságírónak az jut eszébe, hogy megkérdezzék, hogy na és mi is van a Penta akcióval? Ez egy politikai megrendelés, el akarják terelni a figyelmet arról, hogy nem hoznak döntéseket, és akkor rögtön magyarázkodni kell a kormányzati tisztviselőknek, miközben a legfőbb választási ígéretüket teljesítik. Tehát itt az a helyzet, hogy a kudarcos válságkezelés sok mindenre nyomja rá a bélyegét, és teszi kétértelművé sok esetben azokat a nagyon egyértelmű sikereket. Egyébként ez egy óriási siker szerintem ez a folyamat, aminek a szemtanúi vagyunk. De hát sajnos ez a helyzet, hogy sok esetben ezek a folyamatok nem ennyire egyértelműek a közvélemény szemében.
Igen. És ha már az egyértelműségnél tartunk, van egy ilyen furcsaság. Nehéz kapcsolatot találni, ugye Hascsákot a gorilla ügy kapcsán hallgatták most ki, illetve vették őrizetbe. Hivatalosan talán korrupcióval és pénzmosással vádolták meg, de ilyen hírek is megentek, hogy gyakorlatilag a gorilla leíratát, a gorilla ügyirat leíratát akarta tulajdonképpen megvásárolni. A másik oldalon ugyanakkor Lucsánszki őrizetbe vétele, meg mintha hozzá Bödörféle bűnbandához kapcsolódna, akik tulajdonképpen bírósági ítéleteket, ha nagyon leegyszerűsítjük, bírósági ítéleteket befolyásoltak, jártak ki megrendelésre. És egy személy van, aki tulajdonképpen kapcsolatot jelenthet a két irányvonal között, az ugye Dusan Kovácsik ex-ügyész, akit a Gorilla ügyirat körüli botrány kivizsgálásával bíztak meg, aki aztán jó néhány évig nem jutott semmire, most már úgy tűnik, hogy nem véletlenül. Ugyanakkor Kovácsik benne volt ebbe a kiáró, kitalpaló bandába is. Lehet itt még más kapcsolat, vagy tulajdonképpen itt két egymással alig-alig összefüggő szálon, már azon kívül, hogy korrupció, ez is, az is folyik a nyomozás.
Olyan szempontból lehet összekötő kapocs, hogy a politika mint megrendelő képbe jöhet. Persze. És ugye a Damoklész kardja változatlanul ott lebeg az egykor ismer, illetve hát a jelenleg ismeres politikusok feje fölött. Peter Zsiga éppen ma jelentette be, hogy tiszta lelkiismerető, akármikor vallomásra készül, csak éppen már a rokonságából kerülnek annak a érdeklődésébe figurák. Úgyhogy várható még ez, ennek az ügynek a folytatása, és hát olyan folyamatot indíthat el, ami akár át is rendezheti a szlovákia politika erőviszonyait. Ez sem kizárható, természetesen, és egy nagyon súlyos morális kérdés.
Persze.
Hogy kire vetül a korrupció.
Hát ha visszaemlékszünk, bocsánat, csak egy apró megjegyzés, azért a Gorilla botrány kirobbanásakor 2011. decemberre nagyjából.
Igen.
Az elkövetkező hónapokban azért jó néhány, akkor ugye még Radicsová kormány volt, azért jó néhány kormánypárti képviselő neve is fölbukkant, tiltott pártfinanszírozások és mindenféle hasonló kapcsán. Tehát ez nem csak Ficóék személyes botránya tulajdonképpen.
Igen, a Gorilla az a szlovák politikai osztálynak, vagy a politikai elitnek volt az ügye,
igen,
tulajdonképpen.
Baltól,
nagyon nehéz vissza volt ezt azt táborokra lebontani. Tegyük hozzá, hogy azért egy évtized telik el lassan a Persze. Gorilla botrány óta, és hát kétségkívül a korrupció ellenes harc, az a 2012 és 20 közötti évekre irányul Isten igazából.
Igen.
A Smer kormányok, most legyen szó a saját kormányukról, illetve a koalíciós kormányok ügyeiről. Ezt az időszakot élte meg úgy a szlovákiai közvélemény, hogy a szeme előtt épült fel egy maffia állam. Ilyen szempontból a társadalom várakozása, hogy legyen egy igazságszolgáltatás, ezekre az évekre vonatkozott. Csak még egyszer mondom, hogy 2020. decemberének elején Szlovákiában a társadalmi légkör nem biztos, hogy most ezt tekinti az elsődleges szempontnak. Tehát ennyiben változott meg ennek a korrupcióellenes harcnak az értéke a társadalom szemében, ami a választási kampányban még egy döntő fegyvernek bizonyult, ezt már sokszor elmondtuk és alá is kell húzni, hogy így volt, az jelenleg a koronavírus járvány árnyékában, amikor egzisztenciális kérdések forognak kockán, meg egyáltalán a mindennapi életünk, a jövőnk kérdőjeleződik meg, ebben az esetben ez a fajta morális kérdés, mintha értékét veszítené, vagy veszítene az értékéből.
Hát ha már morális kérdéseknél tartunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a Szájer ügy mellett. Ugye Szájer József a Fidesz egyik legtapasztaltabb, hanem legtapasztaltabb EP parlamenti képviselő, vagy EP képviselője volt, ugyanis múlt hét péntek szombat magasságában váratlanul bejelentette, hogy lemond, akkor arra hivatkozó, hogy a hosszú évek politikai harcai felőrölték tulajdonképpen, és most pihenni szeretne. Aztán kedden robbant a bomba, és kiderült, hogy tulajdonképpen miért is mondott le néhány nappal korábban. Hát most, hogy szexparti vagy házi buli, az egyik oldal ezt kommunikálja, a másik azt, a szexparti valószínűbb sajnos. Kiderült, hogy Szájer József ott volt egy brüsszeli szexpartin, sokat magával, egyrészt megsértették a Belgiumban hatályos kiárási tilalmakat, másrészt, ahogy menekült a rendőrök elől, a táskájában találtak kábítószert. Az EP képviselő, vagy volt EP képviselő azt mondja, az nem az övé, sőt felajánlotta a rendőröknek is, hogy végezzenek rajta drogtesztet, erre azután nem került sor, de ha minden igaz, az jegyzőkönyvezve van. Szájer azóta lemondott nem csak az EP képviselői posztjáról, kilépett a Fideszből is, és minden pártisztségét is visszaadta. De az
emlékeim szerint következő hónap elejétől válik meg az európai mandátumától, képviselői mandátumától.
De ez eredetileg is így volt, igen.
Az eredeti bejelentése legalábbis így szólt, és valóban a tegnapi napon a Fideszből való kilépését is bejelentette, amit Orbán Viktor kormányfő is üdvözölt, mint egyetlen lehetséges megoldást fogadott el, ami szerintem egy fontos tanulság a Fidesz részéről. Ugye sokaknak jut eszébe a párhuzam a Borkai ügyel, ami az őszi hónapokban alapvetően határozta meg a magyarországi közhangulatot, és hát sokak szerint, én is ezek közé tartozok, nagy kihatása volt az önkormányzati választások végeredményére. És hát ugye a Fidesz akkor, így utólag elmondhatjuk, azt hiszem, hogy ez egészen biztosan így történt, kommunikációs hibát vétett
Igen,
azzal,
hát az eredmény szempontjából mindenképp.
hogy Borkai kezét sokáig nem engedte el. Ebből tanulni látszik a párt, és ez a határozott hang, amit Orbán Viktor jutott meg tegnap, azt hiszem erre utal. Most a Fidesz igyekszik leválasztani a keresztény konzervatív választótáborát attól, amit Szájer József elkövetett. Tegyük hozzá, hogy ezt hangsúlyozza Orbán maga is. Azt a 30 évet, amit a Fideszért és Magyarországért tett Szájer József, egyébként valóban az érdemei azok hosszan se lehetne sorolni, azt ez nem kérdőjelezi meg, nem semmisíti meg. Ugyanakkor viszont hát ez egy vállalhatatlan cselekedet, aminek részese volt, és azt gondolom, hogy ha hiszünk a konzervatív értékrendben, már pedig Magyarországon milliós tömegek azonosulnak ezzel az értékrenddel, akkor erre a súlyos hangra és Szájerrel szembeni elutasításra nagy szükség volt, azt gondolom.
Megrendíti ezt a hitet szerinted a Szájer eset? Meg kell, hogy rendítse, nem szabad, hogy megrendítse.
Én azt gondolom, hogy sok százezer, sok akár megkockáztató másfél millió Fidesz támogató van, aki tűzön vízen át tart ki a magyar kormány döntései mellett, de tudjuk jól, hogy ez a szűkebb törzsbázis, ez nem elégséges egy választás megnyeréséhez. Igazából a kérdés az, hogy ezen túli kb. 1 milliós szavazótábor, aki az utóbbi választásokon a Fideszre adja a voksát, vagy közel 1 milliós választótábor, ugye ez szűkül és bővül is adott esetben, ezek az emberek hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez? A következő időszaknak, heteknek a feladata, sőt ezeknek a napoknak a feladata igazából a Fidesz részéről, hogy megnyugtató válaszokat adjon ezeknek az embereknek. Ebben benne van az a veszély, hogy sokkal elfordulhatnak a kormánypártól, ha nem kapnak megfelelő garanciákat arra, hogy igazából mivel is találkoztak itt, és ez milyen magyarázatokat lehet erre adni.
Ugye a 22-es parlamenti választásig szűk másfél év van hátra. Mit gondolsz, jönnek még hasonló, elugranak még, kidőlnek még hasonló csontvázak a szekrényből, lesznek még hasonló ügyek, ugye egy titkosszolgálati szálakat is emlegetnek, és ami érdekes, nem csak jobboldali fideszes konzervatív politikusok, vagy elemzők, vagy újságírók, hanem Dezső András a HVG-n, vagy Pulai András, egyikük sem kifejezetten kormánypárti figura, is azt mondják, hogy nagyon gyanúsan titkosszolgálati szálak lehetnek az ügyben, ami tegyük hozzá nyilván nem menti föl Szájert a cselekedete alól. Ugyanakkor mindenképp érdemes róla beszélni.
A kontextusában nézzük, kétségkívül az Orbánék által meglebegtetett vétó, tehát a költségvetés, az európai költségvetés meglebegtetett vétója felvet kérdéseket. Felveti azt a kérdést, hogy vajon nem véletlenül ez van el mögött a háttérben. Emlékezhetünk Heinz Christian Strache esetére is, amikor bizony mondjuk így csapdába ejtették.
Igen.
Eléggé nem megfontolt módon viseltetett. Hát Szájer József is hasonlóan a saját hibájának lett a fogja, és ezzel némileg magával rántotta azt a közösséget is, amihez tartozik, azt a politikai közösséget. Nyilván ez összeesküvés elmélet lenne valamilyen szinten ennek a kérdésnek a boncolgatás, és nem szoktunk ebben az elemzőműsorban ilyen felvetéseket tenni, amik nem tény alapú, de az ember a fantáziáját megmozgatja, akkor bizony könnyen elképzelhető, hogy Magyarország, egyáltalán az Orbán kormány a vétó miatt most különösen a reflektorfényben van, és bármilyen olyan eszköz vélhetik egyesek, amivel meghátrálásra lehet kényszeríteni az Orbán kormányt, az elfogadható. Tudjuk jól, hogy a politika nem a szép asszonyok világa, vagy hát egyáltalán jó lelkű és mondjuk így gátlás nélkül lovagoknak a világa. Innentől kezdve aztán mindenkinek a fantáziájára lehet bízni. Kétségkívül, hogy a magyar kormánynak a mozgásterét, lehetőségeit ez az eset szűkíti. És annál fájdalmasabb, mert Szájer József az egyik legbefolyásosabb magyar politikus volt az Európai Parlamentben, az Európai Néppárt egyik meghatározó politikai súlyú szereplője. És hát azokban a napokban, órákban, amikor már az a kérdés, hogy vajon a Fidesz megőrizheti a tagságát az Európai Néppártban, Szájer elvesztése egy olyan folyamatot gyorsíthat fel, ami a szemünk előtt bontakozik ki.
Ugye azt nem hangsúlyozzák eleget, mi múlt héten beszéltünk erről, de még mindig nem volt meg a szavazás a vétóról, tehát a magyar és lengyel miniszterelnök csak belengedte folyamatosan az elmúlt hetekben, nem volt még meg a szavazás. Erre, javíts ki a tévedek, hétfőn, 7-én, valahogy ugye, hétfőn fog sor kerülni. Merkel néhány napja már arról beszélt, hogy kompromisszumot kell kötni, a politika arról szól, hogy kompromisszumokat kötünk, tehát mintha elindult volna valami folyamat. Hétfőn Orbán Lengyelországban járt, és Morawiecki miniszterelnökkel is arról tárgyaltak, és a végén arról nyilatkoztak mind a ketten, hogy most a német soros elnökség térfelén pattog a labda, nekik kell valami kompromisszumos ajánlatot tenniük, Merkel szavaiból úgy tűnik, ez meg is történik, tehát lehet, hogy a szájerügynek nem lesz akkora kifutása, hogyha 7-ére sikerül, azért addig van 3 aktív nap, meg aztán hétvégén is dolgozhatnak a politikusaink, lehet sikerül ami kifutását találni ennek a magyar-lengyel vétónak. Annak ellenére, hogy most már arról lehet olvasni, hogy az Európai Bizottságban már keresik a módját annak, miként lehetne kikerülni Magyarországot és Lengyelországot és a 25 tagállamnak megszavaznia.
Sőt, szabad ne feled, Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, amely pártcsalád tagja jelenleg,
igen,
még
most
a
már
Fidesz
a, igen.
Ő maga is úgy nyilatkozik, hogy meg kell találni a módot arra, hogy 25 tagállam, jelesül Magyarországot, igen, és leszámít, Lengyelországot leszámítva a maradék 25 tagállam fogadja el a költségvetést, egyáltalán a koronavírus válság
kezelésére. Azért az egészen elképesztő, hogy most jogi kiskapukat keresnek a saját törvényeikkel szemben, amik lehetővé teszik egyet tagállamnak, hogy vétózzanak olyan kérdésekben, amikkel nem értenek egyet. Ehhez képest most azon dolgoznak, hogy ezeket az általuk elfogadott és írt törvényeket hogyan lehetne megkerülni és megtalálni a megfelelő kiskapukat.
Vagyis szerintem egyelőre a folyamatok, bár nem vagyunk, nem látunk a kulisszák mögé, nem biztos, hogy abba az irányba hatnak, hogy egy kompromisszumos megoldás fog születni. Lehet, hogy az erő elvét akarja most az Európai Unió alkalmazni, vagy eltanulták Orbán Viktortól azt a játékot, hogy kirántja utoljára vissza a kormányt. Lehet, hogy egy ilyennek vagyunk a szemtanúi, ugyanis kétségkívül mindenki számára egyszerűbben járható út a kompromisszumos megoldás, hiszen minden kiskapu azért valamiféle olyan áldozat, vagy olyan veszteség, ami mindenkit egyformán fog azért valamennyire sújtani. Nem tudjuk, hogy hogyan, hiszen a részleteket nem ismerjük. De nem csak Magyarországnak és Lengyelországnak fog fájni egy ilyen erőszakos megoldást, ezt azért szögezzük le. Tehát minden józan felvetés abban az irányban mutat, hogy kompromisszumokat kell kötni, vagy kompromisszumot kell kötni. De ha ezt a feltételezést megengedjük magunknak, akkor most az Unió is egészen jól fogja a kormányt, és szilárdan kitart.
Igen, főleg úgy, hogy most kaptak egy óriási fegyvert a kezükbe ezzel az egész szájerüggyel.
Igen, és akkor ebben a kontextusban is jól látjuk, hogy miért fáj igazán a szájérügy Magyarországnak és az Orbán kormánynak.
Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést, azt hiszem, hogy biztosan fogunk még beszélni erről, akár a szájérügynek az utórengéseiről, akár az Európa Parlament és Magyarország, illetve Lengyelország, illetve az Európa Unió és Magyarország, illetve Lengyelország vitájáról, de most lejárt az adásidőn, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönöm szépen kitüntető figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, a viszontlátásra.
Viszontlátásra.